Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Isten tiszteletünk elején magasztaljuk Urunkat a 77. Zsoltár első versének éneklésével. A 77. Zsoltár így kezdődik: az Istenhez az én szómat, hogy felkiálték hozzá. Gyülekezet foglalja el helyét, és magasztaljuk az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Isten dicsőségére énekeljük a 345. dicséretünket, a 345. dicséret első három versét. Az első vers így kezdődik: Im nagy Isten, most előtted, szívem kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon. fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Ámen. Kedves gyülekezet, lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom a János evangéliumának 6. fejezetének 1-15 versét. Hallgassátok meg alázatos szívvel és figyelemmel Istennek írott igéjét. Jézus ezután elment a galilai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpakenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpakenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Hallottátok, hallottuk Istennek írott igét. Foglaljuk el helyünket, és feleljünk rá imádságban. Teremtő Isten, töltsd ki ránk, kérünk, szent lelkedet. Töltsd ki ránk lelkedet, hogy amiképpen jól lakadtad az embereket a Tibériás tavánál, úgy bennünket is táplálj most. Táplálj az ige hirdetésen keresztül, táplálj bennünket közösségünkön keresztül is. Hálásak vagyunk mindazért, mert megtartottál bennünket az elmúlt héten, és akaratod és engedelmed szerint újra összegyűlhettünk. Köszönjük, hogy velünk voltál a héten minden megpróbáltatásunkban. Velünk voltál betegségeinkben, gyengeségeinkben, és velünk voltál akkor is, amikor ravatalnál kellett megállnunk. És most mégis azért fohászkodunk hozzád, hogy azt a szent lelket, amelyet megígértél számunkra, azt most töltsd ki ránk, hogy bennünk is kigyulladhasson, feltöltekezhessünk a tűzből, az élet tüzéből, amely bennünk van, amelyet belénk adtál gyermekeidbe. Imádkozunk most minden olyan közösségért is, ahol elcsendesednek ebben az órában, hogy tudjunk egy nagy közösség, egy nagy test tagjai lenni közösen. Hiszen így innen ismerhetjük meg önmagunkat is, mert te azt mondtad, hogy akik szeretik egymást, onnan ismerhetik meg, hogy tanítványaid. Kérünk, jöjj, tölts be minket, és lakozz közöttünk. Ámen. Énekmondással is kérjük a Szentlélek segítségét. Énekeljük a 168. dicséretünk első és második versét. A 168. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten szent lelke segítségül hívásával az előbb hallott ige szakasz alapján, valamint János evangéliuma 6. fejezetének 51. verse alapján szeretnék bizonyságot tenni előttetek. Most ezt az utóbbi ige verset olvasom, tehát János evangéliuma 6. fejezetéből az 51. verszakot. Jézus Krisztus mondta, én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Eddig Isten írott igéje. Mindazok, akik a Bibliaolvasó kalauzunk alapján olvassák naponta Isten beszédét, tudják, hogy az előbb hallott ige szakasz, tehát János evangéliuma 6. fejezetének első 15 verse hétfőn volt napi igénk. A héten már többször személyes beszélgetésekben is elmondtam, csütörtök esti alkalmunkon is azok, akik itt voltak, hallhatták, hogy ennek az ige szakasznak, akkor, amikor most hétfőn újra olvastam így, egy mondata különösképpen is átmelegítette a szívemet. Így hangzik ez a mondat, Jézus Krisztus már tudta, mit fog tenni. Nagy sokaság közeledik, kenyerük nincsen, az emberek éhesek, de Jézus Krisztus már tudta, hogy mit fog tenni. Azóta is sokat gondoltam erre az igeversre, és ezekre az igeversekre, és ilyen kérdések fogalmazódtak meg bennem, vajon gondolunk-e mi egyáltalán az Úr Jézus Krisztusra, akkor, amikor a problémáinkkal küszködünk, hogyha gondolunk, akkor hogyan? Hogyan tekintünk rá, és hogyan a nehézségeinkre? Mekkorának látjuk a gondjainkat, és mekkorának az Úr Jézus Krisztust? A gondjainkat talán óriásinak, az Urat viszont csak Jézuskának. Ennek a bizonyságtételnek tulajdonképpen ezt a címet is adhatnám: hiányaink, gondjaink és Jézus Krisztus. Mit tanít mindenről, a hiányainkról, a gondjainkról, és hogy Jézus hogyan viszonyul mindehhez, Isten igéje? Igeszakaszunk elején olvastuk ezt: nagy sokaság követte Jézust, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Hogyha megnézzük a megelőző szakaszokat, akkor azt láthatjuk, hogy éppen egy királyi tisztviselő kereste meg az Úr Jézus Krisztust, nagyon kétségbe esetten, hiszen a fia a halálán volt. Szülő, aki a gyermekért aggódik. Egy gyermek, aki súlyos beteg. Majd utána egy olyan férfiről olvashatunk, aki már 38 esztendeje beteg. Nem is tudom, hogy el tudjuk-e mi igazán ezt képzelni, hogy 38 éven keresztül hordozni a betegségnek a terhét. Hiszen 38 esztendő alatt mások szép karriert futnak be, házat építenek föl, gyermekeket nevelnek föl, bejárják talán a félvilágot. Ő pedig ott feküdt a Betesda tavánál, így olvashatjuk az evangéliumban is, nagyszerű panoráma tárult elé. Vakok, sánták, sorvadásosak, betegek tömege. Őket láthatta nap, mint nap. Az egészség hiánya, fájó hiány. Nem csak a Bibliából tudunk róla, hanem mi magunk is szenvedünk tőle is benne. Annak, hogy meggondtuk az élő Istentől a bizalmunkat, hogy hátat fordítottunk neki, ez is következménye. Megjelent a betegség az ember életében. Ne Istent hibáztassuk, ne őt tegyük felelőssé ezért. Az Édenkertben még nem ismerték a betegséget. Akkor, amikor még figyeltek Istenre, közvetlen kapcsolatban voltak vele, bíztak benne, addig nem tudták, mi az, hogy betegség. A Szentírást olvasva azonban azt is megérthetjük, hogy bár a mi rossz döntésünk következménye ez is, az Úr mégsem hagy magunkra, még ebben sem. Jézus Krisztus Úr a betegség fölött is. Ő tud gyógyulást adni. Ha pedig úgy dönt, mint ahogyan döntött Pál apostol esetében, egyik leveléből olvashatjuk: imádkozott többször is, hogy vegye ki a testéből a tövist, azaz azt a betegséget, amiben szenvedett. És az Úr azt válaszolta neki: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ha meghagyja az Úr a betegséget, akkor azzal is célja van neki. Így is fogalmazhatnék: a mi érdekünkben hagyja meg. Jézushoz sokan közeledtek ott akkor, azért, így olvastuk, mert látták, hogy Jézus betegeket gyógyított meg. És aztán János evangélista ezekkel a szavakkal folytatja a tudósítását: amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ha eddig kételkedtünk volna abban, hogy Jézusnak van-e gondja a testünkre is, akkor ennek a kételynek most már végképp meg kell szűnnie, el kell szűnnie. Hiszen még oda sem értek hozzá, azaz Jézus Krisztushoz az emberek, ő már is gondolt arra, milyen éhesek lehetnek, hiszen hosszú utat kellett nekik megtenniük. Tudja, szükségük van Isten szavára, neki táplálnia kell ezzel őket, azaz beszélnie kell a mennyei atyáról, Isten országáról, tanítania kell őket, de a fizikai éhségüket sem hagyja figyelmen kívül. Jézus Krisztus test és lélek egységében lát bennünket. Tisztában van a testi és lelki állapotunkkal egyaránt. És már tudja, hogy mit fog tenni. Most nézzük meg azt, hogy mit tesznek mindeközben Jézus tanítványai. Hallottuk, hogy Fülöpnek tette fel az Úr Jézus ezt a kérdést, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. És Fülöp ezt válaszolta, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Amikor elolvastam Fülöp válaszát újra meg újra, akkor úgy arra gondoltam, hogy lehet, hogy ebben a Fülöpben egy matematikus veszett el, hiszen azonnal számításokat végez. Elkezd gondolkozni. Vegyünk csak egy pici adagot fejenként. És hogyha egy pici adagot veszünk, akkor mennyi kenyér kell, az mennyibe fog kerülni, és már mondja is a választ az Úr Jézusnak, hogy 200 dénár áru kenyér sem lenne elég ennyi embernek. Fülöp igazából józanul méri fel a helyzetet. És kiderül, úgy látja, hogy a megoldásra váró feladat az igen nagy. Lukács evangéliuma 14. fejezetében olvashatunk arról, akkor, amikor Jézus Krisztus az önmegtagadásról és kereszthordozásról tanít, hogy mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le elő, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezési. Nehogy, miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja. Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a béke feltételeket. Azaz, van helye a számításoknak, tervek készítésének, de azt is tisztán látnunk kell, hogy amit Fülöp tesz, az az, hogy az emberi lehetőséget mérlegeli és közli. Fülöpöt Jézus kérdezte meg, és azt is olvastuk azért, hogy próbára tegye. És íme ez derül ki a próbában. Csak az emberi lehetőséggel számol. Az evangéliumból látjuk azt is, hogy egy másik tanítvány maga áll oda az Úr Jézus elé, ő András, Simon Péter testvére. Ezekkel a szavakkal, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Nem derül ki az evangéliumból, hogy hogyan fedezte föl András ezt a gyermeket. ha az előbb azt mondtam Fülöpre, hogy ő a matematikus, akkor talán Andrásra mondhatnánk azt, hogy ő a szemfüles tanítvány, aki meglátta, valamiképpen értesült arról, hogy ott van ez a gyermek, akinél mégiscsak van valami. Ugyancsak 5 kenyér és 2 hal, de valamennyi ennivaló van itt. De ennyi embernek mi ez? Jelentéktelen készlet, ezzel szemben hatalmas sokaság. András hangjából is az derül ki, hogy a szituáció reménytelen. Ő is csak az emberi lehetőségeket veszi figyelembe. Sem Fülöp, sem András nem látja a kivezető utat, a megoldást. A helyzet, amely előállt, hogyha csupán az emberi lehetőségekre tekint az ember, akkor valóban reménytelen. Egy valamire azonban nem gondoltak a tanítványok. Egy valamivel nem számoltak a tanítványok. Méghozzá azzal, hogy Jézus Krisztus által az Isten van közöttük. A történet vége felé hallottuk, olvastuk azt is, hogy Jézus Krisztus utasítja a tanítványokat, szedjék össze a maradékot. Miután már mindenki jól lakott, a megmaradt kenyereket, darabokat szedjék össze. Arra gondoltam, nyilván azért is, mert minden darabot meg kell becsülni. De talán az is benne volt ebben, hogy miközben szedegetik, miközben gyűjtik össze ezeket a darabokat, és teszik bele a kosárba, aközben jól megjegyezhetik ezek a tanítványok, hogy volt 5 kenyér és 2 hal, és lett 12 teli kosár, ez a maradék, és 5000 teli gyomor. Ez aztán a rejtvény, amelyet fejtsenek meg az okosok, hogy ez hogy lehetséges. Hasonlót élt át egy kortársunk, aki az 50-es évek kitelepítése során jutott szegénységre, és a naplójába ezt jegyezte fel. Megtanultam, hogy a mindennapi kenyeret kérni kell. Én kértem, és Isten megadta. Feljebb, mint sem kértem, mert mint illést a hollók, úgy tápláltak minket a sárga és rózsaszín postai utalványok. Ennek a történetnek két mondatára még mindenképpen fel kell figyelnünk, mert ez a két mondat elmélyíti az üzenetet. A történetnek az elején ezt olvastuk, Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Az első mondatból az derül ki, hogy Jézus eredeti szándéka nem az volt, ami végül is történt. Felment a hegyre a tanítványokkal. A tanítványokkal szeretett volna együtt lenni. Valószínűleg csendben az atya előtt. És aztán, amikor látja, hogy közeledik a sokaság, akkor egészen más tesz mégis. A második mondatból pedig az derül ki, hallottuk, hogy a zsidók ünnepre készülnek, húsvét ünnepére. Nagy ünnepük volt ez, amelyen az Egyiptomból való szabadulást élték át újra. Ilyenkor a reménységek felizzottak, várták a messiást, várták a szabadítást, és úgy várták a messiást, olyannak várták, mint aki a pusztában asztal terít, és megelégíti őket. Jézus, azt láttuk, hogy nem akarta elvenni az emberektől ezt a reménységet. Jézus nem mondja azt, hogy menjetek haza üres kézzel. Olyan csodálatos, hogy Isten az embertől nem veszi el a reménységet. Bizonyára nagyon sok lelkileg éhes ember volt ott akkor Jézus körül. És Jézus nem tért ki az elől, hogy ezeknek az embereknek feleljen. Tulajdonképpen a kenyér szaporítás arra válasz, itt van-e a messiás, vagy pedig mást várjunk. És a válasz az, hogy itt van Isten közöttetek, itt van a maga valóságában, hatalmában. A pusztában terít neked asztalt, kenyeret ad, de Isten többre hív. Valami mélyebbet akar neked önmagából nyújtani. A kenyér mellett vedd észre őt, aki ad, aki megajándékoz. Ugye voltak már olyan élethelyzetek, élethelyzeteink, amelyekre visszagondolva azt mondtuk, az Isten segített meg bennünket. Az Isten mentett ki bennünket, vagy tartott meg bennünket, őrzött meg bennünket. Az Úr gyógyított meg bennünket. Milyen jó, hogy Istennek tulajdonítottuk a segítséget, hogy megláttuk őt benne, hogy így tudtuk értékelni a történteket. De volt-e ennek folytatása? Azok az emberek ott, akkor Jézus Krisztust királlyá akarták tenni. Kérdés, milyen királlyá? Olyan királlyá, aki gondoskodik mindig friss, finom kenyérről, vagy pedig olyan királlyá, aki úr lehet az életünk fölött. Kenyér király, vagy pedig a királyok királya-e ő? Kinek szeretnénk látni? Vajon mi odaborultunk-e már úgy elé, ahogyan azt Péter tette akkor, amikor ő is valami olyasmit élt át, mint itt ezek az emberek, akiket Jézus megvendégelt. Ő csodálatos halszaporítást élhetett át. Ő a halász. Az, hogy egész éjszaka fáradoztak, dolgoztak, semmit sem fogtak, és amikor Jézus Krisztus szavára kivetették a hálót, akkor azok úgy megteltek, hogy szinte szakadoztak, és már a csónakba sem fért a rengeteg hal. És akkor Péter látva ezt, így szólt Jézushoz, Uram, távozz el tőlem, mert bűnös vagyok. És azt mondta ugyan, hogy távozz el tőlem, de csupán azért mondta, mert érezte azt, hogy ő bűnös ember. Mert meglátta ott Jézus Krisztus mellett, közelében azt, hogy ki is ő igazából. Hogy ő kegyelemre szoruló bűnös. És mert meglátta ezt, ezért hangozhatott hozzá Jézusnak a szava, hogy ezentúl emberhalász leszel. Mondtuk-e már Jézus Krisztusnak azt, hogy én igazából téged szeretnélek, Uram. Veled szeretnék közösségbe kerülni, szeretnék közösségben maradni veled. Van-e az ilyen megtapasztalásainknak, hogy Isten volt az, aki segített nekünk, olyan folytatása, hogy feltesszük a kérdést, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Hiszen Jézus itt még ezeket a tanítványokat is, akik pedig most még csak az emberi lehetőségekkel tudtak számolni, mégis részesíti őket a csodájában. Azt olvastuk, hogy nekik kellett az embereket tulajdonképpen előkészíteni a kenyér elfogadására, leültetni őket, és aztán hallottuk, hogy arról is gondoskodniuk kellett, hogy a megsokasított eledelből semmi kárba ne vesszen. Nem maga helyett állítja be az Úr szolgálatába az embert, hanem maga mellett. De vajon bennünket beállíthatott már a szolgálatába? Ő elégíti meg a sokaságot, ő sokasítja meg a kenyeret, és ez ma is így van, hogy ő tesz csodát, tanítványai pedig közvetítői az ő áldásának. De vajon minket használhat-e így, hogy igazán közvetítőkké válhassunk, ezért kínálja magát most is nekünk az Úr Jézus, úgy, ahogyan hallottuk itt a 6. rész 51. verséből, én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből száll le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Fogadjuk el azt, amit az Úr kínál így nekünk, őt magát. Fogadjuk el azért, hogy valóban áldások közvetítői lehessünk mi is. Amen. Négyszázötvenegyedik dicséretünknek az első versével, annak éneklésével valljuk. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen, kegyelmességednek. 451. énekünk első verszakát énekeljük tehát. Istenünk, megvalljuk előtted, hogy mi is Fülöpök és Andrások vagyunk, akik csak az emberi lehetőségekkel számolunk, akik, amikor a gondjainkkal küszködünk, a hiányainkkal szembesülünk, akkor olyan sokszor téged kihagyunk a számításból, olyan sokszor csak magunk végzünk számításokat, a terveinket is magunk készítjük el, úgyhogy téged nem kérdezünk, rád nem figyelünk igazán. Bocsáss meg ezt nekünk. Bocsáss meg, hogy mi mostani keresztjének, Krisztus követők, sokszor így vagyunk a közeledben, mint ahogy a tanítványok voltak akkor ott. Hogy mi sem tudunk többet mondani, csak azt, amit látunk a szemünk előtt, hogy milyen nagy a feladat, hogy mennyire nagy a probléma, amit éppen meg kellene oldani, hogy azt látjuk, hogy a mi erőnk, és ami nekünk van, az pedig olyan kevés. Bocsásd meg, hogy nagyon sokszor ennél többre mi sem jutunk. Bocsásd meg a kis hitűségünket, kételkedésünket, félelmeinket, aggályainkat. Bocsásd meg, hogy mi is nem egyszer figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy benned Úr Jézus Krisztus, Isten járt itt a földön, és hogy mi olyan Úrhoz tartozunk, akié minden hatalom menjen és földön. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ezt. Köszönjük, hogy most újra figyelmeztettél erre, hogy tanítottál bennünket. Szeretnénk így letenni nálad a gondjainkat, hiszen erre is biztatsz bennünket ígédben. Vessük a terheinket rád, gondjainkat, hozzuk hozzád, valljuk meg neked, mondjuk el neked. És olyan csodálatos, Urunk, hogy ez az ige arról beszél, hogy amikor mi még csak így a gondjainkat és problémáinkat látjuk, te már akkor tudod, hogy mit fogsz tenni. Te már akkor tudod, hogy mi a megoldás. Nálad az már készen van. Segíts nekünk így néznünk a nehézségeinkre, az akadályokra, a gondjainkra. Segíts nekünk, hogy azzal a hittel tudjunk szembeszállni a nehézségekkel, mint amely hittel annak idején Dávid küzdött meg Góliáttal. Urunk, hadd imádkozzunk így most azért az építkezésért is, amit itt elkezdtünk, a te hajlékod bővítéséért, szépítéséért. Megvalljuk, hogy ebben is sokszor kis hitűek vagyunk, hogy sokszor mi is csak odáig jutunk el, hogy elvégezzük a számításokat, amelyek természetesen szükségesek. De téged kihagyunk, és nem merünk számolni a te hatalmaddal, a te lehetőségeiddel. Most azért imádkozunk, segíts, hogy ezt is így tudjuk végezni, rád figyelve, és így tudjuk mindnyájan, közösen, mind akik itt vagyunk, és mind akik a gyülekezethez tartoznak, ezt a gondot is így tudjuk előtted hordozni, imádságban is, és adakozásban is. Urunk, könyörgünk hozzád a betegjeinkért is. Kérünk, hogy te adj nekik erőt, te légy ott velük a nehéz órákban, hogy tudjanak rád tekinteni, hogy tudjanak ők is bízni benned. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyászoló testvéreinkért, mindazokért, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Urunk, te ígérted azt, hogy aki benned hisz, az, ha meghal is, él. Segíts nekünk, hogy ígéreteidet el tudjuk fogadni, hogy higgyünk azokban, hogy higgyük, hogy amit te mondtál, az igaz is megáll. Kérünk, hogy te adj békességet a megszomorodott szívű testvéreinknek. Erősítsd meg őket, hogy hadd tudjanak ők is úgy tekinteni rád, mint aki királyok királya vagy. Imádkozunk egyházunkért, egész népünkért. Könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg ezen a népen, hogy minél többen megláthassanak végre téged, hogy megláthassák, megérthessék azt, hogy nincs senki más, csak te, csak egyetlen egy név van, a te neved Úr Jézus Krisztus, amely név által nekünk életünk lehet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te számon tartod imádságainkat. Amen. Mondjuk együtt most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Nagyon sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira. Hétfő este 6 órai kezdettel istentiszteletet tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben. 7 órától a felnőttek számára lesz konfirmációi előkészítő. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk. Pénteken 5 órától a gyermekek számára tartunk konfirmációs előkészítőt, 6 órától a kisifi lesz, 7 órától pedig a nagyifi, 8 órától pedig a bibliakörünket tartjuk. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, ezzel egy időben lent a gyermekek számára gyermekistentiszteletet tartunk. Ahogyan hirdettem azt már egy héttel ezelőtt is, jövő vasárnap délután 4 órai kezdettel itt a gyülekezetünkben imaóra lesz, melyre szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt vigyük imádságban a mi hálaadásunkat is, de a kéréseinket is, a mi ügyeinket is Urunk Istenünk elé. Hirdetem azt is, hogy még mindig van lehetőség a tavaszi erdélyi kirándulásunkra való jelentkezésre, és egyben azt is hirdetem, hogy jövő vasárnap az istentisztelet után lesz, hangzik el itt tájékoztató ezzel a kirándulással kapcsolatban. Tehát egy hét múlva vasárnap, istentisztelet után hallhatunk erről az útról többet. Isten iránti hálával közlöm a kedves testvérekkel azt, hogy múlt vasárnap a diakóniai perselyünkbe, illetve még utána is érkeztek adományok, tehát így kiegészítve, végül is a katasztrófa sújtotta területek lakóinak összesen 100 000 forint adomány gyűlt össze, és ezt a egyházmegye felé továbbítottuk, és onnan pedig majd ők eljutatják oda, ahol szükség van erre a segítségre. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Hirdetem azt is, hogy Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus előadást tart itt a gyülekezetünkben, többször is ebben az esztendőben. Az első előadás az február 9-én lesz, ez egy szerdai nap, este 7 órai kezdettel itt a templomunkban. Adjuk tovább a hírt, hogy minél többen jöhessenek erre az előadásra is. Az elmúlt héten búcsúztunk el Pataki Józsefné Sós Margittól, aki 1917. január 24-én Pátroha községben született, és ezesztendő január 7-én Budaörsön hunyt el. Ugyancsak most is értük az elmúlt napokban utolsó földi útjára Özvegy Csató Gyuláné Rácz Máriát, aki 1952. május 8-án Berettyújfaluban született, és ezesztendő január 11-én Budapesten hunyt el. Pénteken búcsúztunk el gyülekezetünk presbiterétől, kedves testvérünktől, Feke Károlytól, aki 1934. augusztus 3-án Dévaványán született, és ezesztendő január 14-én Budaörsön hunyt el. Minden megszomorodott szívű testvérünknek, ami Urunktól kívánunk, békességet, erőt és vigasztalást. Hirdetem most is az adakozás lehetőségét. A diakóni perseinkben most már újra az építkezésünkre várjuk az adományokat, hordozzuk valóban így együtt ezt a közös ügyünket. A 269. dicséretünket keressük meg, és az első három verszakát énekeljük most Isten tiszteletünk végén, tehát 269. énekünk. Első három verszakát énekeljük, a harmadikat majd fennállva, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.